Kegyelmétek és békesség Istentől, ahogy Atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az igehirdetési alapigét, ugyanint azt megírva találjuk János evangéliumában, a 19. fejezetben az első versről. Akkor Pilátus elvitette Jézus, és megkapácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíbor ruhát adtak rá. Odajártak hozzá, és ezt mondták, üdvözlé zsidó királya, és arcot ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk. Íme az ember. Amíg meglátták Jézus, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak. Feszíts meg, feszíts meg! Pilátus pedig ezt mondta neki. Vegyétek át ti és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnösen. A zsidók így válaszoltak neki. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiával tette meg. Ámen. Kedves testvéreim, aki múlt héten volt a világosságnak Isten tiszteletben, az bizonyára emlékszik rá, hogy ez az ige szakasz, amit most felolvastam, a világosságnapi igehirdetési alapigének a folytatása, amelyben Jézus Pilátus előtt vallatják. És ez a jelenet, amit most hallhatunk, és amit talán magunk elé is képzeltünk, nagyon sok festőt is megihletett, hiszen Jézus Pilátus előtti kihallgatásáért nagyon tétszerű esemény. Talán sokan ismerik Munkácsi Mihálynak azokat a festményeit, amelyek ebben a témában készültek, például az Ecce című festménye, ami kifejezetten erről az ige szakaszról szól. És talán azért is ihletett meg olyan sok festőt, mert az egész jelenet nagyon képszerű. Könnyen magunk elé tudjuk képzelni ezt a jelenetet, ahogyan a helytartóságon, a belső udvarban ott van Jézus, Pilátussal beszél, Pilátus vallatja őt, kint pedig a külső udvarban ott van a dühöngő nép, a vének főpapok, farizeusok, és még sokan mások, akik pedig Jézusnak a kivégzését követelik. És Pilátus pedig a két helyszín között ingázik tulajdonképpen, hol bent van Jézussal, hol pedig kimegy a néphez. Ez egy nagyon fontos információ lehet talán, hogy miért voltak ott kint a nép tagjai? Miért nem mentek ők is be és hallgatták meg a kihallgatást? Azért, kedves testvéreim, mert nem mentek be. Ugyanis a zsidó törvények szerint a pászka ünnepén, ami éppen akkor ünnepeltek, és este levágták volna a húsvéti bárát, és azt fogyasztották el, ezen a napon nem tehették magukat tisztátalanná azzal, hogy bemennek a római helytartóság épületébe, ami egy tisztátalan hely. A zsidók tiszták akartak maradni, ezért nem mentek be a helytartóságra. A helytartónak kellett kimennie hozzájuk, hogy ők tiszták maradhassanak. Azért is mondtam el ezeket a helyszíneket, de talán első hallásra fel sem tűnik nekünk, hogy ennek bármiféle jelentősége is lenne. Ugyanakkor a Szentíró mégis fontosnak tartotta ezt kiemelni, és azt gondolom, hogy azért, mert ezek a helyszínek, Jézus odabent, a dühöngő nép odakint, és Pilátus a kettő között ingázva, tulajdonképpen a lelki beállítottságokat is jelképezi. A kívül kiáltozó zsidók a zajos külvilágot jelképezik. Akik nem tudják és nem is akarják elismerni az isteni valóságot, tiszták akarnak maradni, de közben belül tele vannak gyűlölettel. Belül pedig párbeszéd csendjében Jézus Pilátus előtt tanúbizonságot tesz Isten király csak igazságot, ami úgy tűnik, hogy talán egy kicsit meg is hagyja Pilátusnak a szívét. Pilátus pedig a kettő között ingázik. Nem tud és nem is akar állást foglalni. Megpróbál semleges maradni. Kicsit itt, egy kicsit ott. Nem akar dönteni. És ez a lelkét is szimbolizálja. Nem akar Jézus mellett dönteni, de nem akar a nép mellett sem állni. És ez felteszi számunkra is ezt a kérdést. Hogyha magunk elé képzeljük ezt a jelenetet, akkor mi hol állnak Jézushoz képest? Milyen szemmel tekintenék a tövisfoszorúba a koronázott, bíbor palástba öltöztetett, megszégyenített Jézusra? Ott állnánk úgyis a tömegben a kiáltozó zsidó népen együtt. Milyen arcot várnánk, hogyha meglátnánk őt? Vagy bent lennék Jézus mellett a csendben? Vagy talán mi is emberesek akarnánk hallani, hogy Pilátus nem tudnánk eldönteni, hogy mi mellett foglaljuk állást? Az egész jelenet legtitokzatosabb szereplője Pilátus. Ahogyan említettem, aki semleges akar maradni. Sem kint, sem bent nem marad. Nem tud állást foglalni. Ha rágondolunk, ő nem volt olyan, mint a főpapok, Annás és Kajafás, akik nyíltan meg akarták ölni Jézust. Ő nem volt olyan, mint Júdás, aki kapzsiságból elárulta Jézust. Pilátus nem volt olyan sem, mint Péter, aki a döntő órában megtagadta Jézust. És úgy tett, mintha sosem ismerné őt. Pilátus egyikőjükre sem hasonlított. Ő inkább azok közé tartozott, akik nem akartak belekeveredni ebbe az ügybe. Nem volt sem Jézus mellett, sem ellene. Pilátus úgy gondolta, hogy talán megmentheti a bőrét, hogyha egyik oldalra sem áll. Csak hogy, kedves testvérei, a nem döntés is döntés. Ez az alapvető tanulsága Pilátus személyének, hogy Krisztus keresztje előtt nincsen semlegesség. Krisztus keresztje mindig döntést követel. Nincs középút. Vagy Krisztusra, vagy ellen kell sorsot vetni. A kereszt ezt teszi. És az egész passiói narratíva, amit az imént felolvastam, végig azt mondja el nekünk az egyes jelenetekben, hogy a kereszt az mindenki döntésre kényszerített. Az embereknek választaniuk kellett, hogy Krisztus mellett állnak vagy ellen. Nincs semlegesség. Amikor Jézust elfogták a Getsemáné kertben, a tanítványoknak is döntést kellett hozni, hogy Jézusra legyen keresztre feszítik őket, vagy elmenekülnek. És a tanítványok döntöttek. Elfogadtak. Nem volt semlegesség. Vagy Simon Péter kint az udvaron, Kajafás otthonában. Egy szolgálólány feltette Péternek a kérdést, te is közéjük tartozol? És Péternek döntenie kellett. Nem ismerem azt az embert, mondta. Megint nem volt semlegesség. Mert a kereszt természete ez, hogy választásra készít, készített mindannyiunkat. Mi sem találunk középutat, hogyha Krisztusról van szó. Nekünk is dönteni kell. Mellette döntünk, vagy ellen. Íme az ember, mondja végül Pilátus az ige szakasz csúcspontjában ezt a titokzatos és nagyon sokat idézett mondatot. Jézus úgy áll most előttünk, mint aki tövisfoszorúba a megkoronázva bíbor halásban rajta. Királyi költöztették fel, és most minket is döntésre kényszerít. Mert az ő kiállása azt mutatja meg, hogy valójában ilyen az ember. Addig ember, amíg szenvedni képes. Világosági textusban ennek az ige szakasznak az előzményében Pilátus feltette a kérdést, hogy mi az igazság. És nem válaszolta meg. Végül Jézus nem várta meg Pilátus a választ, de tulajdonképpen Ez a válasz. A bíbor halálra öltöztetett, kigúnyolt, megszégyenített király, aki úgy áll előttünk, mint szenvedő Krisztus, mint szenvedő ember. Ez az igazság. A kérdés, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. Mit érzünk, amikor így látjuk meg őt? Elborzadunk? Megijedünk tőle? Megpróbálnám mi is elfutni, hogy ne lássuk őt? Ma még mindig uralja a látásmódot, a társadalmi látásmódot, az az ókori nézet, hogy csak az jó, ami szép is. Ami elborzaszt, ami taszító, ami torz, a számunkra inkább elkerülhető. A szépség, a fiatalság, az egészség, bálványozása elfedi előnk azt, hogy emberségünk a szenvedésben mutatkozik meg igazán. És Jézus nem akarta elkerülni ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat, hanem sorsközössége vállalt mindazokkal, akik szintén hordozzák a maguk keresztjét. Jézus, mint ahogyan a születésekor, úgy most sem, mint dicsőséges király jelenik meg, hanem mint kiszolgáltatott és megalázott. És ez a jelenet, kedves testvéreim, minket is figyelmeztet, hogy nem a dicsőség teológiájának útján kell járni, amely mindig az élet napos oldalán akar maradni, mert Krisztus útja a kereszt útja. Jézus önként vállalta, hogy osztozik a mi sorsunkban, ami tele van szintén szenvedéssel. Ő ott akart lenni, ahol az emberek vannak. Márpedig ahol az emberek vannak, ott mindig van szenvedés is. És ő nem akarta mindezt elkerülni. Sőt, a mai napig nem akarja ezt elkerülni, mert Jézus szenvedése és halálának története az nem egy múltban történt esemény csak, amire emlékezünk, hanem a mai napig valóság. Mert a szenvedő Jézus ott van együtt azokkal, és ott szenved együtt azokkal, akik a háborúban elvesztették a családokat, akik nem tudnak enni adni a gyermekeknek, mert elvesztették a munkájukat, akiknek nincs fedél a fejük fölött, ott van azok mellett, akik súlyos betegséget hordoznak, akik félnek a jövőtől, és ott van a szenvedő Krisztus azokkal is, akik gyászolnak, mert elvesztették szeretőket. Mindazokban a helyzetekben ott van Jézus, amikről mi inkább nem akarunk tudomást venni, mert nekünk kényelmesebb elfordítani a fejünket az emberi fájdalmakról. De mint ahogy a zsidó nép sem maradhatott tiszta, úgy mi sem maradhatunk tiszták az élet fájdalmától. Jézus követve nekünk is részt kell vállalnunk a kereszthordozásban és a szenvedésben. Csak akkor találhatjuk meg az életünknek a teljességét, hogyha odafordulunk, akkor Jézus is van a szenvedők oldalán. Kedves testvéreim, a dicsőséges király és hatalmasok, mint amilyen Pontius Pilátus is volt, mind eltűntek a történelem során. Pilátusról sem tudjuk, hogy mi lett vele, hogyan halt meg, mert a világi hatalmasságok már csak ilyenek. Tündökölnek aztán elmúltak. Jézus azonban olyan királyként jelenik meg a szemünk előtt, aki nem fog sem az idő, sem a történelmi változások. Rajta nem fog a gúnyolódás, a megszégyenítés, sem a kivégzés, sem a halál. Nincs semmi, senki, aki legyőzhetné őt. Az ő hatalma nem a világban való. Éppen ezért senki nem tudja elvenni tőle. Számunkra is az ő követése a benne valóki az egyetlen maradandó érték ezen a világon, amiben soha nem csalódunk. Miért a döntés? Mellette döntünk, vagy ellen? Ámen. Imádkozzunk.
Örökkévaló Isten, mennyei atyák, magasztalunk végtelen kegyelmedért, hogy a kereszten mélyre lehajoltál hozzánk. Add, hogy elfogadjuk az ott kimondott ítéleted bűneink felett. Add, hogy a kereszt naponként legyőzze vétkes önzésünket, és megújítsa bennünk a hitet irántad, és a cselekvő szeretetet embertársaink iránt. Irgalmatba ajánljuk egyházunkat és az egész kereszténységet. Ajándékozz meg a keresztről áradó erővel, és vezest a szolgáló szeretet útján. Irgalmatba ajánljuk népünket és hazánkat, minden népet és az egész emberiséget. Fékezd meg a pusztítás, a háború, a gyűlölet hatalmát. Adj erőt azoknak, akik a békéért, az emberiség javáért fáradnak. Irgalmatba ajánljuk a szenvedőket és a betegeket, a haldoklókat és a gyászolókat. Különösen is gondolunk most és emlékezünk Varga István testvérünkre, aki 4 éve éppen ezen a napon tért haza teremtőjéhez. Urunk Istenünk, hálát adunk az ő személyéért, mindazért az áldásért, amit rajta keresztül adtál övéinek. Add, Urunk, hogy emléke örökké éljen szerettei szívében, és a feltámadás vigasztalásával kérlek, Urunk, hogy adj reménységet az őt gyászolóknak, az őrá emlékezőknek. Add, Urunk, hogy szent fiad kereszthalála mindannyiunk számára életté és üdvösségé legyen. Hallgass meg minket, Urunk, amikor fiat tanítása szerint együtt így szólítunk meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.